Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Ön a Civil Rádió Kemény kötés című műsorának egy részletét hallja. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Történet egy fiúról szól. Adva van egy helyzet. Egy kislány, mímelve anyja gyászszertartását, eltemeti legkedvesebb babáját, búcsúzom tőled, mama. Ezt a pillanatot lesi ki a fiú, akiben egyszerre ébreszt rettenetet és kíváncsiságot, ingerli valamilyen csínyre ez a találkozás. Egy éjszaka erre a helyre csábítja bátyját, akit itt végzetes baleset ér. A fiú soha többé nem tudja kiheverni ezt a sokkot. A Szkolár könyvkiadónál jelent meg Nathan Filer a Zuhanás sokja című regénye. A kiadó főszerkesztőjével, Illés Andreával beszélgetünk.
Matthew naplójából idézek egy mondatot. Beleírom magam a saját történetembe, és belülről mesélem el. Hogy értsük ezt?
Hogy úgy lehet érteni, hogy egy skizofréniában szenvedő fiatalembernek a visszatekintését, önmagával való szembesülését, egy szörnyű tragédiának a feldolgozását láthatjuk, és közben beleéli magát a testvére életébe, önmaga gyerekkori létébe, és egyáltalán azokban a szituációkban, amelyeken a családjának és önmagának át kellett vergődnie az elmúlt 10 évben.
Ez a skizofrénia megállapítás, ez nekem végig az egész könyv alatt, mint hogyha nem is volna valóságos. Mintha csak arról volna szó, hogy egy felnövekvő gyerek nem tudja elengedni ezt az által nagyon szeretett embert, ezt a bátyját, és újra és újra átéli a vele való együttlétnek az örömét.
Hát biztos, hogy nagyon-nagyon vékony az a határ, ahol a
betegség
a fájdalom átcsap betegségbe. Uh-huh. Hogy mikor következik ez be, vagy mikor tudunk még visszatérni a másik oldalra, hát ez valószínűleg az orvosoknak is borzasztóan nehéz ezt eldönteni. Azért itt ténylegesen skizofrén, de egy tragédia miatt vált beteggé, hanem itt azért egy fontos momentum a könyvnek az is, hogy itt a kamaszkorban olyan kihívások elé kerülnek a gyerekek, amikor kábítószereket fogyasztanak, nagy mennyiségben alkoholt fogyasztanak, és bizony, hogy egy alapproblémát ezek a szerek bizony betegségé növelhetnek.
Aha, tehát fel tudják erősíteni.
Fel tudják erősíteni, és ebben a könyvben is végülis ennek a tanúi leszünk, és hogyha orvosokkal esetleg konzultál valaki, akik ezekkel a problémákkal foglalkoznak, szembesülhetünk azzal, hogy nagyon-nagyon sok skizofrén betegség hátterében van egy családi genetikai hozomány, amelyet kamaszkorban a hormonok, illetve a különösen fokozott kábítószerfogyasztás vagy az alkoholizálás, az bizony betegségé növel.
Van egy konzultáció a pszichiátrián, amin azon hezitálnak, hogy hazaengedjék-e Matthew-t. Akkor azt mondja, hogy beleragadtam a befelé figyelésbe, szinte minden gondolatom önmagamról szól.
Igen, hát ahogy a betegségbe egyre jobban belesüljed, egyre kevésbé lát ki. Óriási lelki erőről tesz tanúbizonyságot, hogy mégis fel tud állni, tovább tud lépni, és ha nem is gyógyul meg, mert ez egy nagyon fontos momentum a könyvnek, hogy nem gyógyul meg a főszereplőhős, de valahogy tudja úgy rendezni az életét, hogy együtt lehet élni ezzel a betegséggel, és mégiscsak meg tudja az első lépését tenni az életben, nem a gyógyulás felé, hanem az életben. És ő neki egy ilyen életre kell berendezkednie, amiben ekkora puttony cipel a hátán.
Nekem az volt a benyomásom, hogy az anyai nagymama, ez a Namma, ő az egyetlen valódi felnőtt, aki okosan tudja szeretni Matthew-t. Úgy engedi el, hogy képes magát felnőttnek vagy embernek érezni. Nem nyomja bele ebbe a betegségébe az aggódásával, a róla való gondoskodással.
Igen, nekem is ez volt a benyomásom, hogy ő egy nagyon pozitív, életigenlő személy. De az egész családról nekem egy nagyon pozitív élmény volt, hogy ilyen családi körülményeket megtapasztalhatok egy regényben, ahol igenis, hogy elfogadják a betegségeket, elfogadják, hogy az élet nem feltétlenül szőszke kislányokból és pillangókból áll, hanem betegségekkel, problémákkal terhelt a gyerekeink nem tökéletesek, mi magunk sem vagyunk tökéletesek, mégis az a legfontosabb, hogy így elfogadjuk egymást, és így szeressük egymást, ahogy vagyunk. És ennek ellenére is bekövetkezhet tragédia egy családban, még akkor is, hogyha ez az elfogadó, szeretetteljes légkörben élnek az emberek, ekkor is bekövetkezhet a baj. A bajjal is bizony meg kell birkóznunk, és tovább kell lépnünk.
Nem tesznek folyamatosan szemrehányást.
Nem, semmiféle szemrehányás nincs. Semmiként az is nekem egy óriási élmény volt már a kötet elején is, amikor még nem igazán tudtam, hogy itt mi lesz az a tragédia, ami generálja a problémákat, hogy egy olyan család életébe pillanthatunk be, ahol van egy Down-szindrómás kisgyerek. Ez nálunk, vagy legalábbis az én olvasatomban nem egy elfogadott dolog. Azokat a családokat, ahol van bármilyen betegséget hordozó kisgyerek, azokat nem látjuk, nem tárulkoznak föl társadalmi közegben. Gyakorlatilag elzárva élik az életüket. Ez a család viszont teljesen nyitott életet élt. És ugyanolyan természetes volt, hogy Down-szindrómás az egyik gyermekünk, mint hogyha azt mondanánk, hogy szőke haja van, nem barna. És ezt teljesen elfogadták a maga esetlenségével, a maga terhével, és ezt örömmel fogadták, és egy nagy-nagy szeretetben tudtak élni ezzel.
Olvastam az interneten, hogy Nathan Filer azt nyilatkozta az NT-nek, hogy a regényolvasás egyben az empátia gyakorlásának módja is.
Aki találkozott vele Budapesten a könyve bemutatóján, vagy a olvasott vele interjút, már abból is lejön mindenkinek, hogy egy rendkívül nyitott, nagyon szimpatikus, végtelenül szerethető és szerető szívű ember, aki nem véletlen, hogy ehhez a témához fordult. Ő maga is éveken át dolgozott pszichiátriai intézetben, ápolt pszichiátriai betegeket, és ott nagyon-nagyon nehéz élethelyzetekkel szembesült, és ez bizony feldolgozásra várt benne is, de természetesen ez nem egy önéletrajzi mű, nem egy kiírom magamból a fájdalmat, hanem egy valóságos szép irodalom.
Én ezt tovább gondolva értelmezem. Úgy értelmezem ezt a mondatot, hogy minden regény elolvasása egyfajta empátia, mert hiszen bele kell magam a könyvben szereplő létbe, életformába élnem.
Hát igen, különben miért olvasnánk könyveket? Igen. Nem tudom elképzelni a szereplőknek a sorsát, a fájdalmat, nem sírok rajta, nem nevetek rajta, akkor végül is csak információkat kapok a könyvekből. Az pedig pont az irodalomnak az érzelmi töltöttségét nem adná vissza.
A rajzolás egy módja volt annak, hogy valahol máshol legyek. Anyu behozott nekem az osztályra egy új vázlatfüzetet a megfelelő ceruzákkal és tollszárakkal. Szóval, amikor nem dohányoztam vagy próbáltam aludni, a képzeletem szülötte képeket skicceltem le. Egész jó művész vagyok. Anyu jobbnak hisz, mint ami a valóság. Otthon van egy fiókja tele a rajzaimmal és a történeteimmel, egészen kiskoromtól fogva. Az 50. szülinapjára valami különlegeset szerettem volna adni neki. 15 éves voltam, és tudtam, hogy a világ kamaszai közül nem velem a legkönnyebb együtt élni. Azt akartam, hogy tudja, hogy szeretem, és hogy még mindig számít. Úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom egy róla készült portréval, de amikor átfuttattam az ötletet apun, ő azt mondta: szerinted nem örülne jobban egy családi képnek? Tudtam, hogy igaza van, úgyhogy hozzáfogtam inkább annak. A kanapén ülve akartam lerajzolni magunkat együtt. De meglepetésnek kellett lennie, szóval mindig bementem a nappaliba, amikor tévézett, olvasott vagy bármi, és titkos jegyzeteket meg részletes vázlatokat készítettem, hogy emlékezzek a részletekre. Például, hogy hogyan hajlik finoman oldalra a nyaka, hogyan keresztezi a lábait, az egyik lábfejét a másik bokája mögé dugva. Szerintem a személyiségek ezekben a részletekben vannak elrejtve, és ha megfelelően elkapod őket, elkapod az embert magát. Ez sokkal azután volt, hogy Simon meghalt, és nem gondoltunk már rá minden nap. Vagy felteszem, anyu talán igen, de én nem. Nem olyan sokat. És közel sem olyan sokat, mint most. De úgy döntöttem, hogy nem lenne helyes nélküle megrajzolni a családi portrét. Végül valami olyasmit csináltam, amire igazán büszke vagyok, és nem gyakran mondhatom ezt. Fogtam Simon egyik bekeretezett fényképét a kandalló párkányról, azt, amelyiken az új suli egyenruhájában ragyog, és a kanapé melletti kis asztalra rajzoltam, ahol az újságokat tartottuk. Anyut mellé rajzoltam, ezután magamat középre, majd aput. Szinte tökéletesen elkaptam anyu keresztbetett lábát, apu pedig úgy harabdálta az alsó ajkát, mint amikor koncentrál. Az önarcképek a legnehezebbek. Nehéz elkapni a saját énedet, sőt, egyáltalán tudni, mi az. Végül a vázlatfüzettel a térdemen rajzoltam le magam, rajzolás közben. És ha jól megnézed, ki lehet venni a kép tetejét, ami az, amelyikben benne vagyunk. Azt hiszem, valami ilyesmit csinálok most is. Beleírom magam a saját történetembe, és belülről mesélem el.
A művészeti ágak között, ha lehet ilyet mondani, a zene, irodalom, képzőművészet mind-mind érzelmeket vált ki belőlünk, és mind-mind pont erre a szerző, a festő, a zeneművész érzelmeire hangolódunk rá.
Nagyon szerethetők ezek a figurák, akik itt vannak, mindenki. Ez a stílusa a könyvnek.
Igen, nyilvánvalóan ez a szerző saját maga szerethető személyiségéből fakad, hogy egy életigyenlő ember, aki végtelenül megvan áldva egy nagyon nagyfokú humorérzékkel, iróniával, öniróniával, és ez átsegíti őt mind a magánéletében, mind a művészi hivatásában a nehézségeken. És egy picit tudja önmagát felülnézetből önmagára rákacsintva szemlélni.
Kicsit a könyv formátumáról, meg a tipográfiáról is beszéljünk, meg az egész borítóról. Az egész Kollárnak nagyon jellegzetes a esztétikai volumene, vagy hogy
igen.
Is mondjam?
Hát a Kollár azt hiszem, hogy Magyarországon az egyik vezető könyv tervező cég, akinél már nagyon-nagyon régóta a könyveknek nem csak a belbecs, hanem bizony a külcsén is egy nagyon fontos eleme az arszpoétikánknak, ha lehet ilyet mondani. Ez egy különösen kedves sorozatunk, amelyben a Nathan Filer könyv is megjelent. Azt hiszem 2009-ben indítottuk útjára, nem titkoltan, de nem is megnevezve egy ifjúsági, illetve elsősorban fiatal felnőtteknek szóló sorozatot, amelyet a Jánetelel Semmi című könyvével indítottunk útjára, és a legutóbbi kötete a Nathan Filer, a Zuhanás Sokja című könyve. Ezek viszonylag kis formátumú, jó kézbe fogható, nagyon könnyen áttekinthető, nagyon finom, kecses kis könyvek. Hát reméljük, hogy a többi darabja is ennek a sorozatnak felkelti az érdeklődését. Hát azt hiszem, a Kollár az egyetlen magyarországi könyvkiadó, akinek kifejezetten dizájn sorozata van. A Kollár dizájnban grafikus nemzedékek nőnek föl most már 10-15 éve, hát reméljük, hogy ez a jövőben is folytatódni tud.
Minden oldalon van valamilyen fajta grafika a könyvben, ha a szöveg mellett végigfut egy ilyen hangyakép.
Igen, igen. Ez egy kis játék. Biztos emlékeznek az olvasók vagy hallgatók, amikor gyerekkorunkban csináltunk kis mozgóképeket füzeteinkre,
iskolában,
akik futnak a lap szélén, azzal, hogy gyakorlatilag végig simítjuk a lapokat. Hát a mi nagyszerű tervezőnk Máté Hanga is ezt az ötletet frissítette föl, amikor kis hangyákat futtatott a lapoknak a
szélén,
és ez egy külön kedvesség, a szerzőnek is nagyon-nagyon tetszett, rendkívül jót szórakozott rajta, illetve vannak benne a könyvben apró kis grafikák is, Kóródi János festőművész készítette, reméljük, hogy ezek is elnyerik az olvasó tetszését is.
ahogy mondtad, hogy neked is egy élmény volt, hogy olyan családokkal találkozni, akiknél nem csak hab és rózsa van a rózsaszín felhő a műben. Hát ez egy szomorú élet, amiben ez a srác él, illetve szomorú ez a betegség, amivel ő küzd. Ez az élet, amivel ő neki meg kell küzdenie. Mégis jó élmény ezt a könyvet olvasni, tehát nem egy szomorúság.
Igen, tehát pont ez a fantasztikus szerintem ebben a szerzőben, de nagyon sok nyugat-európai irodalomban is most ezt fülön csíphetjük, hogy tényleg tragikus élethelyzetekbe helyezik a hőseiket, és azok talán észre sem veszik. Tehát erre mi csodálkozunk rá, hogy hú, hát ez borzasztó ez az élethelyzet, hogy éli ezt túl. És azok megrázzák magukat, fel sem tűnik, és mennek tovább, és nem boldogtalanok. Pozitív életigenlés, vagy nem tudom megtalálni azt a jó szót, lesújtanak ránk a különböző nyavaják, a különböző problémák, de hát az élet ezzel jár.
Az elején a regényben van egy találkozás kislánnyal a kempingben,
igen,
aki búcsúztatja a mamáját, újraéli a temetését, és eltemeti a saját babáját. És ezt a pillanatot, ezt véletlenül kilesi Matthew. Ez az alak, ez visszatér felnőtt találkozásban. Egy ilyen keretet adva ennek az igen, egész történetnek. Igen. Ugyanaz a nehéz sors. Mind a két oldalon más típusú nehéz sorsok, de nehéz sors anya nélkül felnőni. Honnan indulunk és hová fejlődünk? Ez azért benne volt ebben a történetben.
Én azt gondolom, hogy ez a meleg családi háttér, amikor tényleg elfogadjuk egymást, a problémáinkkal, a butasságainkkal, a bajainkkal, és mégis nyíltan szeretjük és kimerjük mutatni egymás felé, hogy nem baj, kisfiam, bármit csinálsz, én akkor is szeretlek. Ez egy óriási adomány egy gyereknek, és ezzel az érzelmi töblettel, ha elindul az életbe, akkor tényleg bármit elbír viselni majd. Mert az élet semmikor nem ígérte meg azt, hogy könnyebb lesz nekünk később. Senki nem biztosít a felől, hogy könnyű életed lesz, nem lesznek nehézségeid. A nehézségek azért vannak, hogy azáltal mindig felálljál, és újból neki rugaszkodjál. Ezért másszuk meg a hegyeket is.
Illés Andrea főszerkesztővel beszélgettünk, Nathan Filer, a Zuhanás sokja című regényéről, amit a Szkolár könyvkiadó adott ki.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más beszélgetéseket könyvekről, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.